Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Örülök, hogy itt lehetünk veletek feleségemmel, Petrával. Ahogy elhangzott, én a baptista teológián vagyok harmadéves hallgató, és igazából azért is lehetek itt közöttetek, mert a szakmai gyakorlatomnak a része az, hogy az iskola elküld bennünket karácsonykor és húsvétkor legációba, gyülekezetekhez szolgálni, és azért jöttem közétek erre a néhány napra, hogy megismerkedjelek veletek a szolgálatotokkal, és egy kicsit így be is kapcsolódjak. Hát úgy magamról egy-két szót mondanék, hogy a teológián tanulva Budapesten élünk, a feleségemmel a tanulmányaink ideje alatt, de egyébként Győr környékéről kerültünk Budapestre mind a ketten, a győri gyülekezetbe szoktunk járni, hogyha otthon vagyunk. Évközben pedig, amikor hát iskolában vagyunk, az iskola beoszt helyi gyülekezetekhez szolgálatra, és így most az idén a Csepeli Baptista gyülekezetnek vagyunk a tagjai, és innen hozok üdvözleteket a Baptista Teológia vezetőségétől, tanáraitól, illetve a Csepeli Győri gyülekezetekből. Még annyit mondanék, hogy Debrecenhez kapcsolódva nem sok élményem volt, még nem nagyon voltam erre, csak kétszer. Az egyik alkalom az majdnem egy évvel ezelőtt volt, ugyanígy a karácsonyi legáció alkalmával Máté Szalkáról hazafelett a vonattal volt egy egyórás átszállási időm, és megnézhettem a vasútállomást. Nagyon, nagyon tetszett nekem. Illetve egy másik nagy élmény, az már egy sokkal komolyabb élmény volt számomra, az is a tavalyi évben történt. Egy nagyon kedves barátomnak a keresztelőjére tudtam eljönni a református gyülekezetbe az egyetemre, aki így bátran, 20-néhány évesen kiállt és elmondta a bizonyságát ugye a családja, meg mindenki előtt, hogy ő hisz Jézusban, és ezért szeretne megkeresztelkedni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy ilyen bátor, hitvalló emberek legyenek jelen az egyházainkban, felekezeteinkben. Hát ez egy nagy élmény volt számomra Debrecenhez kapcsolódva. Egyébként pedig a feleségemmel néhány hónapja vagyunk csak házasok, úgyhogy ez az első közös karácsonyunk, és hát azt kell mondjam, hogy nagyon élvezzük egyelőre, és ezt köszönjük nektek. A mai napon egy igét hoztam nektek Izsaiás könyvéből, ezt keressük ki Bibliánkban, és majd el fogom olvasni. Izsaiás könyvének a 9. részéből az első 6 verset olvassuk majd el. Izsaiás könyvének a 9. részéből az első 6 verset olvasom. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt, imádkozzunk. Hálát adok neked, Istenem, ezért az üzenetért, a reménységért, amit ezek a szavak tartalmaznak. Kérlek, Istenem, hogy taníts bennünket ezek által, nyisd meg a szíveinket, hogy befogadhassuk azokat a gondolatokat, amiket a szívünkre akarsz ma helyezni. Ámen. Kicsit nézzük meg, hogy mi folyik itt, amikor ez az ígéret elhangzik. Nagyon bátorító szavakat olvashattunk, bátorító üzenet volt ez. Egy nagyon jó dologról van szó, hogy egy gyermek, egy szabadító érkezik majd, de mégis úgy, hol, milyen események között szól ez az ígéret. Hogyha egy kicsit megnézzük így a Bibliában, hogy milyen dolgok vannak így ezzel lett a szakasz előtt, meg után, azt olvashatjuk, hogy hát döbbenetes ítéletek vannak leírva, hogy el fogtok pusztulni, meg ők is el fognak pusztulni, meg lesújt az Úr, meg büntet, meg nem tudom. Ilyen szakaszok veszik körbe ezt az ígéretet, és úgy itt jelenik meg ez a néhány verssor. És hogyha egy kicsit úgy visszalapozunk egyet, az én Bibliámba egyet kell csak visszalapozni, a hetedik részben olvashatjuk, hogy mi a háttértörténete ennek a dolognak, hogy sok ítélet között miért jönnek ezek az ítéletek, és miért van itt ez az ígéret az ítéletek között. Az a háttértörténet, hogy Izrael és Júda, két országrész, már ketté szakadt a királyság, amiben Isten népe élt, és már látjuk azt, hogy ez eleve egy olyan helyzet, ami gyakorlatilag egy átoknak a beteljesülése. Látjuk, hát Bírák könyvéről is volt már ma szó, hogy a nép nem mindig követte és engedelmeskedett Istennek, és ezeknek a dolgoknak következményei voltak. És az egyik következménye az az volt, hogy Istennek a népe az ketté szakadt, azért, mert nem voltak engedelmesek. És most még tovább mélyült ez az átok, ez a borzasztó helyzet, ami már eleve benne voltak. És az történt, hogy Izrael, az északi királyság Arámmal, egy szomszédos néppel összefogott azért, hogy hadjáratot indítson Júda ellen. A saját testvéreik ellen kezdtek el felvonulni ezek az emberek. Hát látszik, hogy milyen nyomorult helyzetben találjuk Júdának a királyát, Áházt, akinek itt komoly döntéseket kell hoznia, hogy na most mi legyen? Északról támadnak a saját testvéreink, egy ilyen erős néppel szövetkezve ellenünk. És a második királyokhoz írt királyok könyvében olvashatunk a teljes történetről, hogy Áház miket csinált, hogy milyen király volt ő. Az hamar kiderül, hogy azért nem volt ő se egy istenfélő ember. Hát csak egy néhány gondolatot azt olvasnék róla, hogy nem azt tette, amit ősatja Dávid, amit helyesnek lát Istene az Úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, és nem szeretném befejezni a mondatot, mert örülök, hogy a gyerekek kimentek, mert olyan dolgokat csinált, hogy meg sem merem mondani, hogy milyen dolgokat csinált. Tehát nagyon kegyetlen uralkodó volt ő. És olyan dolgokat is csinált, hogy elment Asszíriába, megnézte az ottani vallást, hogy gyakorolják a vallásukat az ottaniak. És megnézte, hogy milyen oltárjuk van. És hazajövet, írt egy levelet, hogy egy ilyen oltárt csináljatok a mi templomunkba is. És azt tette be Istennek a templomába. Tehát látjuk azt, hogy milyen király volt ő. Ennyire nem félte Istent. És hogyha a hetedik részben nézzük Ézsaiás könyvében, hogy mi történt ezután, így szólt az Úr Áházhoz, kérj jelt Istenettől az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. Annak ellenére, hogy ilyen borzasztó távol voltak ezek az emberek Istentől, ilyen borzasztó távol volt Áház Istentől, hogy gyilkosságokat követette, korruptan uralkodott, és még az templomot is megszentségtelenítette, Isten ad neki lehetőséget arra, hogy kérjen jelet, hogy az Úrra támaszkodhasson ebben a nagyon nehéz döntéshelyzetben, hogy most mit csináljon ebben a csata helyzetben, ebben a háborúban. És Áház azt mondja, hogy nem kérek, nem kísértem az Urat. Ez egy ilyen álca, ez egy ilyen vallásos szöveg, hogy ő nem akarta úgymond kísérteni az Urat, hogy majd adjon jel, de igazából az mögöttes ez az volt, hogy hát őt nem is érdekli azt, hogy mit akar mondani az Úr, csak ez úgy jobban hangzik, hogyha ezt így mondom. És ahelyett, hogy Istentől kért volna segítséget Áház, az Asszír birodalomtól kért segítséget. Egy másik nagy birodalomra, emberekre támaszkodott. És itt a környező ítéletek azok arról szólnak, itt a 7., 8., 9. részben, hogy az engedetlenség miatt be fog következni a legvégső átok, amit Isten mondott Mózesnek és a népnek, amikor kivonultak Egyiptomból, hogy ha nem követtek engem, ha idegen isteneket imádtok, akkor elmentek fogságba, és ez lesz a büntetés. És még Áház királynak az uralkodása ideje alatt az asszírok vitték fogságba az északi királyságot, Izraelt. És beteljesült ez a büntetés. És néhány év múlva Júda is ment utánuk. Eltűntek, fogságba kerültek. Vissza oda, ahonnan indultak, csak nem Egyiptomba. Látjuk azt, hogy szinte semmi nem változott. Ilyen helyzetben bűnök, istentelenség következménye itt szenvedik az emberek. Gondoljunk csak bele, hát mit szenvedhettek ezek az emberek, hogy elviszik a rokonaimat, a barátaimat, a szüleimet, nekem is egy idegen országba kell mennem. És azért itt elég komoly dolgokról olvastunk, már a szakaszban is, amit olvastunk, hogy dübörögve menetelő csizma, véráztatta köpönyeg, itt vér folyt, itt ilyen durva helyzet volt. Ezek az emberek félelemben éltek. És ilyen körülmények között, annak ellenére, hogy ezek az emberek nem feltétlen törődtek Istennel, jön egy ilyen ígéret, szóval tovább olvassuk a hetedik részt még, hogy maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuelnak nevezik el. És megint egy ítéletes sorozat, és utána jön ez a szakasz, amit mi olvastunk, hogy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. És ismerjük a történelmet, ezt is ünnepeljük igazából karácsonykor, hogy a megígért gyermek, a megígért Imánuel tényleg megérkezett. 700 év telt el körülbelül, de tényleg megérkezett. Ismerjük a körülményeket is karácsonykor erről. Majd lehet, hogy bővebben lesz szó, hogy tulakodó emberek között mindenki a maga helyére oda akart érni, fúrták egymást az emberek, hogy odaérjenek Betlehembe, vagy a városba, ahova éppen kellett menniük, és nem jutott hely pont Józsefnek és Máriának, akik Imánuelt hozták magukkal. És mégis itt azt olvassuk, hogy József Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezze Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr, mondott a proféta által. Íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek el, ami azt jelenti, velünk az Isten. Velünk az Isten. Eljött, és megszületett, felnövekedett, Isten üzenetét nyilvánvalóan az ember számára legérthetőbb módon elmondta Jézus. Ez volt az ő küldetése. Hát ennél közelebb már nem tud jönni Isten, hogy olyanná lesz, mint mi. És a saját nyelvünkön, a saját gesztusainkkal, a saját szükségleteinknek megfelelően mondja el azt, hogy mi a problémája, és hogy mi a megoldás. És ezt tette Jézus földi küldetése során, de az emberek nem ismerték fel. Nem akarták tudomásul venni azt, amit ő mondott, és annyira nem foglalkoztak azzal, amit Jézus mondott, hogy még a keresztre feszítették. Hát. És ma is, hogyha nézzük az életünket, ugye föltámadt Jézus azóta, és megtörtént a megváltás mű, ő meghozta az áldozatot, és föl is támadt, és hirdetik az evangéliumot. De nagyon sokszor az emberek nem vesznek tudomást erről, nem vesznek tudomást Istenről. És nagyon sokszor úgy előfordulhat az életünkben az, hogy hát így gondolkodunk azon, hogy hát milyen sötétség van ebben a világban, hogy Ugye elgondolkodik az ember egy-egy ilyen robbantás, vagy háború, vagy betegség hallatán, hogy hát mi történik itt? Mi lesz velünk? Mi lesz a sorsunk? Mi lesz az emberiséggel? Vagy töltöttem már karácsonyt a harmadik világban is, indiai nyomortelepen. Ott is borzasztó dolgokat láttam. Ez ugye el lehet gondolkodni azon, hogy mi ez? Miért van ez? Igazságtalan. Nem ér. És úgy az is elő szokott jönni, hogy ugye minden, szerintem minden generáció már gondolkodott így magáról, hogy hát eljöttek a végidők. Itt már biztos, hogy vége lesz mindennek. De azt azért jó, ha tudjuk, hogy ma már ez hatványozottan igaz, mert már oda eljutottunk, hogy akár gomnyomással lehet tudná pusztítani saját magát az emberiség. Tehát lehetnek ilyen jobb pillanataink, de összességében előfordulhat az, hogy reménytelennek látjuk a világunkat. És gyakran van egy ilyen keresés az emberekbe, hogy hát mit tegyünk, hova menjünk segítségért. Szeretem ezt a képet, hát ott van a megoldás, csak nem vesszük észre. Hoppá, most mit csináltam? Jó. Hogy ott a megoldás, csak az emberek nem veszik észre őt. És ehelyett mindenféle utakat keresünk, és kitalálunk magunknak isteneket. Van ez a szöveg, hogy mindenki megy föl a hegyen, és majd egyszer oda találunk Istenhez, vagy a megoldáshoz, vagy én nem tudom, a nirvánába, vagy a mennyországba, vagy akárhova. Előfordul az is, hogy sokan Istent diktátornak állítják be, hogy hát milyen Isten ez, hogy ezt mondja nekünk, hogy vagy elfogadod őt, vagy meghalsz. Hát de kérem szépen, magánál, hogy tudna ő jobbat adni. És úgy felmerül a kérdés, hogy ilyen gondolkodással, ilyen hozzáállással, ezekkel a bűneinkből fakadó átkokkal, amik elnyomják az életünket, amik ezt a sötétséget okozzák világunkban, mit érdemelnénk? Megérdemelnénk azt, hogy Isten szóba álljon velünk? Megérdemelné ez az Áház, hogy annak ellenére, hogy igazságtalanul bánt az emberekkel, hogy hátat fordított Istennek, hogy ki utasította őt a templomból, szóba álljon vele? Hát úgy emberi fejjel gondolkodva azt mondanánk, hogy nem. Akkor nagyon is igazságos, ha Isten megbünteti őket. És az az igazság, hogy gyártjuk ezeket az utakat, amikről azt gondoljuk, hogy mennek föl a hegyre, de egy út van, ami lejött. És ezt kéne megtalálni. És ez az út, Immanuel, aki eljött közénk, akinek a neve azt jelenti, hogy velünk az Isten. Mert annak ellenére, hogy elfordultunk, hogy ezeket a dolgokat megtettük, van ez az út. És igazából ezt szeretném megvizsgálni veletek együtt, mert egy nagyon nagy ígéretet kaptunk arról, hogy milyen lesz ez az Immanuel, velünk az Isten, milyen lesz ez az uralkodó, akit Isten ad nekünk, úgyhogy milyen ő. És itt felolvastunk 4 nevet, ami őt jellemzik. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Szeretném, hogyha egy kicsit úgy szemeznénk ezekből, hogy mit jelentenek ezek a dolgok, mit takarnak ezek a dolgok. Csodálatos, tanácsos. Amikor először elolvastam ezt a szakaszt, rögtön az jutott eszembe, hogy ennek a névnek az az üzenete, hogy Istennek van mondani valója. Hogy Isten nem hagy szó nélkül, nem néma Isten, hanem akar valamit mondani. És ez nem csak azt jelenti, ez a tanácsos, megnéztem kicsit jobban, hogy nem csak azt jelenti, hogy így tanácsosnál mit szoktunk ez alatt érteni, mondjuk valami lelki gondozás, vagy hogy valami így pátyolgatás. Nem csak erről lenne szó itt, hanem egy olyan terve, célja van amit meg akar velünk osztani. Egy sokkal határozottabb, akár így hadvezéri szavából is lehetne ezt venni, ezt a szót, hogy van egy terve, és ezt akarja neked elmondani. És csodálatos igék vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan teszi ezt Isten. Egy igét szeretnék elolvasni Ezékiel könyvéből. Amikor a népek közé jutottak, amelyre csak jártak, gyalázatossá tették szent nevemet, mert azt mondták róluk, az Úr népe ezek, mégis ki kellett jönniük országából. Ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyet gyalázatossá tett Izrael háza a népek között, amelyre csak járt. Ezért mondd ezt Izrael házának. Így szól az én Uram az Úr. Nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amelyre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr. Amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, a törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Lelkét adja az Úr nekünk, és nem csak Izrael népének, új szövetségi szemmel, mert olvashatunk a Szentlélekről is, hogy akit Jézus ígért meg, mint pártfogó, aki eljön, hogy ezt tegye, pontosan ezt tegye velünk is, hogy megtanítson minket Isten törvénye szerint élni. Egyszer volt egy ilyen eset, hogy barátaimmal elmentem hegyet mászni, és egy olyan helyre mentünk el, ahol két hegy volt egymás mellett, ilyen ikerhegyek voltak ezek. És szerettünk volna az egyikre fölmenni, mert hogy akkor onnan rá lehet látni a városra, ami mellett éltünk, és hát így fel is készültünk, elmentünk, parkoló, beálltunk a kocsival, és akkor néztük a térképet, hogy na, merre lehet menni. És akkor jó, megnéztük, mehetünk. Megyünk az úton, megyünk, és így van egy jel, amit követünk. Hát jó, van, ez jó néz ki, ilyen turista ösvény, mint minden más, de aztán megváltozott a jel. Hogy eltűnt az, amit mi követtünk, hogy másik lett. És akkor, hát jó, nem tudom, azért menjünk tovább, hát ha lesz valami. És volt tovább is a jel, tehát hogy ez a másik jel, tehát követtük, hogy hát, ha végig is jó helyen vagyunk, megyünk, egyszer csak kiértünk egy ilyen helyre, ahol már leírtották a fákat mindenhol, meg éppen valami villanyvezetéket szereltek be oda a fák közé, és akkor így, hó vagyunk. Hát most mi van? És úgy eltévedtünk, hogy csak na, kerestük az utunkat visszafele, elment vele egy fél nap, tehát hogy mire visszataláltunk, de visszataláltunk, és megálltunk a kocsi mellett a parkolóba, megnézzük még egyszer azt a térképet. Hát barátom, a rossz hegyre másztunk fel. Mert fejjel lefelé nézted a térképet, te nagy okos. Tehát, hogy ezzel szemben jön Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És a lelkét adja ahhoz, hogy megtanuljunk az ő törvénye szerint élni, és hogy ne kelljen fölöslegesen tévelyegnünk, hanem ő vezet bennünket, és ezt a célt helyezi a szívünkre, elénk, és lelkét adja, hogy segítsen bennünket őt követni, és így előre haladni. Aztán a következő szó, vagy következő név, ami Immanuelről, erről a megígért gyermekről szól, az az, hogy erős Isten. Nekem ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy Isten mindenható, megbízható. Itt a iskolások, amikor jöttek néhány napja, nekik beszéltem arról, hogy Jézus is azt tanítja nekünk, hogy az élet az olyan, mint a házépítés. Hogy építed az életedet, építed a házadat, és ugye van, aki homokra épít, meg van, aki kősziklára épít. És aki homokra épít, annak a háza összedől, ha jön a vihar, meg a szél. Aki meg a sziklára épít, annak erősen megáll a háza. És nem törik össze. Egy olyan alap Jézus Krisztus és az ő váltságműve, az mi életünkre, hogy az nem fog meginogni, az nem fog összedőlni, hogyha jönnek ezek a viharok, amik az életben előfordulhatnak. És az is egy csodálatos dolog, lehet, hogy olvastátok már ezt a mesét, hogy az ember sokszor próbálja megoldani a saját problémáit, ahogy már említettem. És van egy ilyen mese, hogy két kismajom ugrálnak a mocsár mellett, szóval egyik beleesik. És akkor, hogy ki kéne mászni valahogy, de nem tud. Így kapaszkodik, meg sikítozik, meg kéri a másikat, hogy segítsen neki, de hát nem tud kijönni. Hát már majdnem elsüllyed teljesen, de még mielőtt így a karjai is elsüllyednének, talál egy megoldási lehetőséget, így jó megfogja a saját haját, és jó erősen húzza, de a barátja néhány perc múlva már csak a feje búbjának a szőrszálait látja, mert ez a módszer nem vált be. Viszont Istennek a karja elég erős ahhoz, hogy kihúzzon téged a mocsárból, hogy kihúzzon minket a mocsárból. És rábízhatjuk magunkat. Egyszer volt egy ilyen beszélgetésem. Egy munkában voltam valahol, így pakolgattunk dolgokat, meg címkéztünk, és akkor így öten ültünk körbe az asztalnál, és akkor így beszélgettünk, hogy hát, hogy hogy vagyunk, meg mint vagyunk, meg ilyesmi. Diák munkát végeztem, és ugye az szokott lenni, hogy a diák bemegy dolgozni, hogy megkérdezik, hogy ugye, hogy hívnak, meg mit tanulsz. Ez az első két kérdés, és akkor hát így szoktam mondani, hogy lelkésznek tanulok, na, és akkor ott vagy világvége van, vagy rögtön elkezdenek bombázni mindenféle más kérdésekkel. És ugye hát a következő kérdés az szokott lenni, hogy és akkor házasodhatok el, meg ilyenek. Hát most már nem. Igen, most már nem. De hogy úgy elég komolyan bele szoktak kérdezni dolgokba az emberek, mert úgy izgatja őket ez a dolog, hát ritkán látni ilyet, és akkor így elég sokat szoktak kérdezősködni, és én egyszer úgy elmondtam nekik, hogy én hiszek abban, hogy Jézus Krisztus a megváltó, és rajta kívül nincs más megoldás. Hú, na aztán ott úgy kiakadtak egy páran, hogy nagyon megsértődtek rám, és hogy lehetek ilyen figyelmetlen, meg hogy így nem szabad beszélni, meg hogy most nem veszem figyelembe a másoknak a véleményét, meg én nem tudom. Jól lelettem hordva azért, hogy hát ez gyakorlatilag bunkóság, már elnézést, hogy így viselkedtem én ott. És akkor beszélgetünk tovább. 8 óra múlva nap végén, ugyanaz az ember, aki ezt mondta nekem, azt mondja, hogy hát de jó neked, hogy van miben hinned, van miben kapaszkodnod, nekem nincs. Erős Isten. Sokkal erősebb, mint bármi más, amire az ember építhetné az életét. És hallottam azt, hogy karácsonykor látok az elgondolás, hogy hazamentek, és a családban hirdetitek az evangéliumot. Én eddig olyan baptista gyülekezetekben voltam, ahol máshogy megy ez a gyakorlat, és nem volt még olyan hely, ahol karácsonykor úgy konkrétan nem volt sok Isten tisztelet. És úgy megragadta a fülemet ez a gondolat, hogy ezt így csináljátok, és nagyon tetszik ez nekem. Egy óránkon tanultunk egy ilyen dolgot, egy misszióval kapcsolatban volt szó erről a dologról. Nem találtam meg a képet, úgyhogy nem tudom sajnos megmutatni, hogy meg kell próbálnom így szóba elmondani. A lényeg az, hogy egy ember megpróbálta lerajzolni, hogy milyen a misszió. És rajzolt egy embert, aki húzza ki az embertársát a vízből. már viharba keveredtek, és akkor a tengerből próbálja kihúzni az embertársát. És gondolkodott rajta, hogy de várjál, ez így nem egészen jó. És újra rajzolta a rajzot, ugyanígy fuldoklik valaki a vízbe, nyújtja ki a karját az ember, de most már úgy, hogy közben ő átkarol egy nagy sziklát, és úgy húzza ki az embertársát a vízből. Isten megbízható, és így ezt hirdessétek otthon, ha majd elmentek karácsonykor. Következő név, ami előnk jön, az az, hogy örökké való atya. Ez azt jelenti, hogy nem változik, nem múlik el. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Aki ugyanaz marad, aki volt régen is, már az ember teremtésekor, most is ugyanaz, és ugyanaz lesz mindig. Egy döbbenetes sírral találkoztam egyszer, egy temetőbe sétáltam, és az volt ráírva a sírra, hogy mindenünk. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy nem tudom, nem ismerem azokat az embereket, meg semmit nem tudok róluk, de ez ugye egy nagyon feltűnő felirat volt, hogy mindenünk. És úgy azon gondolkodtam, hogy hát ez vagy azt jelenti, hogy az a személy, akit oda temettek, az volt az ő mindenük, vagy egy egész család van ide temetve, akik ezt írták a sírjukra, hogy ez maradt belőlünk. És azon gondolkodtam, hogy hát aki nem az örökké való atyával együtt, vagy az atyára építi az ő életét, annak tényleg ennyi ideig tart az élete. Meg minden más is, amire ő azt próbálja építeni, vagy amit próbál összegyűjteni benne. Lehet kapaszkodni pénzbe, lehet kapaszkodni hatalomba, lehet kapaszkodni bármibe, sikerbe, vagy akármibe, ennek ez lesz a vége. És ha nincs benne az örökké való atya az életedben, akkor te sírfeliratod is lehet nyugodtan ez, hogy mindenünk, mert ennyi fog belőle maradni. De az a üzenet számunkra, hogy megszületett Immanuel, velünk az Isten, az aki örökké való atya, aki mindig ugyanaz, és nem változik, és nem kell, hogy ez legyen a sírfeliratunk, hanem vele együtt örök életet érhetünk. Az utolsó név, amit pedig olvastunk, az az, hogy békesség fejedelme. Isten valódi békét ad. Ugye az ember sokszor van úgy, hogy amikor ezeket a dolgokat látja, hogy hát most rossz minden, meg sötét van, meg nem tudom, hogy hogy lesz, hogy hát nyugtalankodik, aggódik, nem tudja, mi lesz. Mi lesz ezután? Hogy lehet ezt megoldani? És hát a nyugtalanság az a békének a hiánya gyakorlatilag, így is lehetne ezt mondani. De emlékeztek arra, hogy mit mondanak az angyalok a pásztoroknak, amikor megtörténik a karácsonyi csoda? Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és emberekhez jó akarat. Immanuellel, velünk az Isten, megérkezett a békesség a földre, és ez valós békesség. Erre is egy történetet szeretnék elmondani, hogy illusztrálja, miről beszélek. Egy Horatio Spafford nevű emberről van szó, aki Amerikában volt egy sikeres ügyvéd, és egyszer el akart menni a családjával Angliába. És elküldte őket hajóval, akkor még hajóval lehetett közlekedni Amerikából Angliába. És közben jött neki valami, úgyhogy neki 2 héttel később kellett mennie, mint a feleségének és 4 lányának. És akkor ők felültek a hajóra, mentek, és megbeszélték, hogy majd Angliába találkoznak. De az úton a hajó elsüllyedt. Horációnak mind a négy gyermeke meghalt, felesége pedig valahogy megmenekült, és ő jutott csak egyedül Angliába, erről a hajóról, a családból. Hát Horáció elindult felesége után Angliába, ugyanazon a vonalon, ugyanolyan hajójárattal, és miközben azon a helyszínen utazott, ahol az ő családja gyakorlatilag elpusztult, írta ezeket a sorokat: ha Isten békéje lakja a szívemet, bár dúlhat vihar ellenem, nagy hittel szívem zengi az éneket, az Úrban jó nekem. Hogy csinálta ez az ember? Hogy tudott így békét találni egy ilyen tragédia után? És ő maga mondja el, hogy az Úrban, Istentől kapott békét, a békesség fejedelmétől. Néhány évvel ezelőtt ez egy másik kirándulás volt, de akkor is hegyet mászni voltam. Az volt, Amerikában jártam középiskolába, és az volt a jutalma, úgymond a felsősöknek, az érettségizőknek, hogy elvittek minket egy különleges hegymászásra, ahol megnézhettük a napkeltét hajnalban, de ugye ahhoz az volt a feladat, hogy előtte nap fölmentünk, és ott egy ilyen kis féltető alatt így tábortüzeztünk, meg ott aludtunk, meg így jól éreztük magunkat, és így ez volt a program, és akkor ezt úgy senki más nem volt ott, meg tanár se volt velünk, ezért nagyon izgalmas volt, hogy így ezt csinálhattuk, és hát az volt a lényeg, hogy napkeltéhez ugye elég korán kell kelni, hogy meglássa az ember a napkeltét. És hát sokáig tartott éjszaka a jókedv és a mulatás, és voltak, akik elég nehezen keltek föl reggel. Van olyan ember, aki hát kipattan az ágyból, azt megy előre. Voltak itt is olyanok, akik napkelte, menjünk, gyorsan, pakoljunk, mehetünk. Már alig várta, hogy fölkeljen, lehet nem is aludt éjszaka. Aztán voltak ugye a többiek, akik meg, jaj, én olyan álmos vagyok, miért kell most fölkelni? Hát mindegy, ha már itt vagyunk, menjünk. És így kivonszolta magát a hálózsákba, és leült a kőre, és így, na remélem, ezt érdemes ezt megnézni. Így. Aztán meg olyanok is voltak, akik annyira elfáradtak, hogy nem keltek föl. Nem is tudtuk felébreszteni. Csak így behúzta magát a hálózsákba, adjatok engem békén, nem akarom én ezt látni, én csak aludni akarok. És ahogy kiültünk a szirtre, még sötét volt, felhők voltak, ugye nap se jött még fel, hát azt akartuk megnézni, tök sötét volt az erdő közepén, nem volt világítás, környezetvédelmi terület, tehát hogy tök sötét volt tényleg. És ahogy jött föl a nap, ugye egyre szürkébb lett minden, de aztán ahogy így világosabb és világosabb lett, ugye egyszer így két hegy között következő látvány tárult elénk. Így megpillantottuk a napot, ahogy így bevillant, és saját szemünkkel láttuk azt, ahogy a sötétség így eloszlik az erdők fölött. Láttuk azt, hogy az árnyékok így visszahúzódnak, és lesz színe a dolgoknak, nem fekete az erdő, hanem zöld és fenyőfák és sziklák és állatok vannak, és a felhők is eltűnnek, és kék az ég, és ezt így végignézhettük, amikor belépett a nap a képbe. De ezt csak az láthatta, aki ébren volt, aki fölkelt ahhoz, hogy ezt meglássa, és akit ébren talált ez a dolog, az meglátta azt, hogy mi van a világosságban. És az a karácsonynak az üzenete, az Immanuel érkeztének az üzenete, hogy van világosság. Annak ellenére, hogy sokszor úgy érezzük magunkat, hogy sötétségben élünk, van világosság. És a nap, az föl fog kelni. És ezért van reménységünk, ezért van mire építeni az életünket, ezért nem kell félnünk a jövőtől, ezért bízhatunk Istenben, bízhatunk az ő tervében. És van okunk örülni, ahogy olvastuk az igében, hogy úgy örültek, mint az aratáskor. Van okunk örülni. Olyan jó érzés volt az, amikor nem csak sötét volt, hanem hideg. Amikor a nap így bejött, és így elkezdte melegíteni az arcunkat. Hát ez történik ekkor. És mindent világossá tesz. Ő fog uralkodni. Én azt kívánom mindannyiunknak az életében, hogy ragadjuk meg ezt az igazságot. Most már úgy nézhetünk vissza erre az ígéretre, hogy gyermek született nekünk. Az ígéret megadatott, beteljesült. És hogyha ébren vagyunk, akkor ő fog uralkodni a mi életünkben. És ez mássá tesz bennünket, más emberré tesz minket. Én azt kívánom nektek, hogy ezen a karácsonyon találkozzál vele, Immanuellel, aki az a gyermek, aki megszületett értünk, akinek a neve azt jelenti, hogy velünk az Isten, és az ő fénye, az ő világossága világítsa be és ragyogtassa be a te életedet, és te életedből is oszolhassanak ezek a felhők, ezek a ködök, és tudjál te is örülni annak, hogy ő uralkodik a te életedben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ámen.